Már is folytatódik a Pont Jókor. Őze Áron, Jászai Mari díjas színész, rendező, a Dunaújvárosi Bartók Színház igazgatója a vendégem. És azt mondtam, hogy most rátérünk a szakmára, bár nyilván nincsen túl sok időnk, mégis szeretném, hogyha a legfontosabbakat kiemelnénk. Először is én lehet, hogy kezdeném akkor a színházzal. Most már 9 éve vagy, ugye? 9 éve vagy igazgatója.
8. éve vagyok, és most jár le 26-ban a második ciklusom a Bartók Színházi.
És igen, lehet ilyet kérdezni, hogy neked döntened kell lassan, hogy ezt most folytatod?
Hát lassan döntenem kell, igen, és már nagyon kérdezgeti mindenki, a város is, és a városvezetés is. Én nagyon szívesen esetleg beleteszek még egy ciklust, és körülbelül annyit is, többet nem, mert 3 ciklust tartok egészségesnek, és ezt tényleg így gondolom. Utána jönnek a nagyon rossz betegségek, meg egy picit talán bele is tud fáradni az ember. De 3 ciklus arra bőven elég, hogy egyszerűen felépítsen egy olyan rendszert, amit aztán már működni is lát, és a gyümölcseit is élvezheti. És nem csak én, és alapvetően nem én kell, hogy élvezem, hanem a közönség, meg a város, meg a régió, meg a kollégák, meg az a fantasztikus társulat, akiket irányíthatok a Bartók Színházban. Egy nagyon jó, egy családias kis színház vagyunk mi, és hát nagy pörgést viszünk véghez, megmondom őszintén, most fejeztük be a mikrofesztiválunkat, ez most már a 4. volt, egy hét alatt 12 előadást hívtunk meg az országból, de 7 bemutatót tartunk egy évadban, nagyon színes a repertoár, szeretnek és imádnak hozzánk jönni dolgozni, akár rendezők, akár színművészek, és tényleg nagyon jó a csapatom, tehát most így 8 év után már pláne már szemvillanásból és sóhajokból és pisztenésekből értjük egymást, úgyhogy öröm az, azt gondolom. Ilyenkor miért ne? Nekem valahogy az igazgatás meg az ilyen jellegű színházi munkám, amikor vezetni kellett, vagy kell, az mindig úgy alakult, hogy úgy előről kellett egy kicsit fölépítsek valamit, vagy pedig le kellett pucolnom, tehát hogy, hogy rendet kellett tennem Magyar Színháznál például. 5 évig igazgattam, nem volt egy könnyű helyzet semmiféle szempontból. És most egy picit az első olyan helyzet van, hogy ha egy 3. ciklust is összerakunk, és indulok, akkor ennek most lehet egy kicsit a gyümölcsét is élvezni. Úgy tűnik.
Mi volt a legfontosabb, amit amikor te ide kerültél, azt gondoltad, hogy a legfontosabb megteremteni ahhoz, hogy jól működjön a társulat?
A bizalom. A bizalom és a én a bizalmat szeretem, és elvem is, hogy mindenkinek szeretem megadni, és ehhez idő kell, és ebben az időben gyönyörűen kiderül, hogy tudunk együtt dolgozni. És ez nem csak azt jelenti, hogy én nem tudok vele, hanem lehet, hogy ő sem tud velem. És ennek ki kell derülnie. De ezt a fajta esélyt, vagy bizalmat, ezt mindenkinek meg kell adni, és ez kutya kötelessége szerintem egy vezetőnek, és akkor utána viszont már nem szenvedni együtt tovább, hanem akkor meghozni olyan döntéseket, amik lehetnek fájdalmasak. Meg a másik, hogy nem húzni, halasztani, és lassan szurkálni és elvéreztetni, hanem fehéren-feketén, nem levelezgetve a portán különböző felmondó levelekkel és egyebekkel, meg ügyvédeket küldözgetve, hanem fehéren-feketén szemtől szemben, 4 szem közt, vagy több szem közt felvállalni bizonyos döntéseket. A vezetés az egy nagy felelősség. Egy gyönyörű és egy elképesztő szép munka, nagyon áttételesen foglalkozik a színházzal, de hogyha egy előadás megszületik, és egy boldog társulat hozza létre, nem csak a színpadon, hanem hátul is, tehát a kiszolgáló kollégák és a háttér kollégák is boldogok, akkor ez tényleg olyan, mint egy gyerekszületés, vagy egy gyermeknek a megszületése, és annak nagyon lehet örülni, és ez egy nagyon, innentől kezdve egy nagyon boldog munka. Közben meg az odáig vezető út azért ez nem egyszerű és nem könnyű. Nagyon sokszor hivatali munkát jelent inkább, vagy politikai munkát is, sajnos, de hát ez már egy másik kérdés. De az biztos, hogy az nem jó vezető, aki nem hoz döntést. Az a vezető, aki hoz döntést, és néha rosszat, és utána azt elismeri, az jó vezető lehet, vagy az hasonlít a jó vezetőhöz. Ott a probléma, hogyha nem hozunk döntést, hozni kell, ezért vagyunk vezetők. Legfeljebb utána, ha nem jó döntést hoztunk, akkor azt is el kell tudni fogadni, el kell tudni ismerni, észre kell tudni venni, és szembe kell nézni a rossz döntésünkkel. Tehát, hogy de hát ez benne van a pakliban. Ez, de hogyha ez a bizalom, ez az őszinte játék, ez megvan, akkor az előbb-utóbb működik a társulatban is.
Nekem mindarról, amit mondasz, a korrektség jut az eszembe, viszont közben meg azt képzelem, hogy alapvetően itt indul szerintem is a jó vezetés, de hogy közben meg művész emberekkel dolgozol, tehát hogy ilyen nagyon érzékenynek is lenni kell feltehetően őrájuk, mármint az ő személyiségükre, és az, hogy a döntéseket még ha megvan a bizalom is, de keresztül tud vinni úgy, hogy közben mindenki a legjavát hozza. Kellett neked ebbe valaha úgy érzelmileg lavírozni, hogy ez...
Persze, folyamatosan kell is. Minden nap, ha úgy alakul például. Tehát, hogy amikor igazgatok.
Jó kis önismereti
munka. De amikor rendezek, akkor is. Tehát ez egy olyan pedagógiai játék, ez az egész színház csinálás, ezt nem tudom elmondani. Talán a legnagyobb gyermekek, amikor színészek vagyunk, akkor vagyunk, mert akkor saját magunkkal játszunk, akkor benn vagyunk a homokozóban. És ez akkor enyém a lapát. És nem a rózsaszín, hanem a kék. De amikor rendezünk, akkor már kint van egy óvónéni, az a rendező, aki ott a rendezgeti össze a gyerekeket. Tehát ez egy gyönyörű és egy szent játék ez az egész. De és tömény pedagógia, na, ahhoz már sokkal több pedagógia kell, ott már kell tudni nagyon nagyfokú empátia készséggel működni, de közben határozottan, de közben mégiscsak minden színészt a saját útján eljutatni oda, amit én rendezőként szeretnék. Tehát ez is egy szinte egy pedagógiai munka. Persze tömve művészettel, meg kreativitással, meg egy csomó mindennel, de alapvetően pedagógia. Az igazgatás meg végképp. Az meg végképp. Ott például sokkal több odafigyelni való van a saját társulatom háttér kollégáira, mert ők dolgoznak közvetlenül a művészekkel. Nem is én, mint igazgató. Nem azt mondom, hogy elefántcsontoromban ülök, de oda nem járogatnak be annyira a színészek, vagy ha, tehát az én ajtóm nyitva, tehát bejöhetnek, de nem nálam csapódik le alapvetően. Én már csak a legvégső pont vagyok, amikor már valami nagyobb baj van, és akkor kell egy olyan döntést hozni, hogy. De közvetlenül a háttér kollégáknál csapódik le az a fajta művészi öntörvényiség vagy érzékenység, ami esetleg a színpadon lévőket jellemzi. Tehát nekem például ilyenkor jobban a háttér kollégáimra és a társulati tagjaimra kell figyelnem, és ezt meg is teszem egyébként, tehát, hogy, és működik. Tehát, hogy hangsúlyozom, az egy, na, és a visszajelzés például az, hogyha egy kosudias, egy kétszeres kosudias távozik tőlünk egy vendégszereplés után, és azért jön föl hozzám az irodába, hogy közölje, hogy fantasztikus a csapatom, fantasztikus a színház, elképesztő hangulat van, nem volt olyan kérés, amit ne teljesítettek volna, itt működik minden, és bármikor, ha hívom, azonnal ugrásra jön, és gondoljunk rá. Na, ez például egy akkora dicséret, hogy, és ezt meg is osztom a társulattal általában, tehát elmondom nekik.
És képzeld el, hogy ez milyen jó annak, aki mondhatja, mert hogy a körülmények sajnos ma, ez igazán kivételes, amikor olyan körülményeket talál, amiben mindenhogyan jól érzi magát.
Igen. Most volt például ezen fesztivál keretein belül Kulka Janinak egy előadása, és utána van egy művészpresszónk az épület mellett, egy nagyon szép kertességes.
Na, képzeld el, hogy már az is egy csomó helyen nincs.
Itt van, igen, és itt szépen kiült a János is, jól érezte magát, nem húzott egyből el és vissza, és ott beszélgettünk, és nagyon jó érzés, amikor azt mondta, hogy ez itt olyan, mint egy igazi sziget. Na, ezek azok, amire érdemes csinálni, és akkor ezt orrommal, hát ott egyből azt kívánom, hogy szinte minden kollégám hallja, de a portástól kezdve a takarítóig, mindenki, mert mindenki része ennek a gépezetnek, de meg is osztom velük általában, tehát, hogy ez egy jó dolog, tehát, de ez is pedagógia. És hát aztán persze minden nap más, tehát amikor az ember azt gondolja, hogy na, ma egy nyugis nap lesz, akkor egyszerűen Armageddon, de tényleg. És akkor azt gondolja, hogy hú, ez ma egy sűrű nap lesz, tárgyalás hátán, ezt itt kivitelezni, azt ott keresztül vinni, ott nagyon észnél kell lenni, ott egy anyagi tárgyalás, ott ez az amaz, aztán megyek a politikához, fenntartó minisztérium, tette, akkor meg hirtelen így megy minden, mint a karikacsapás is, simán megy mindent, tehát soha nem
tudhatod, hogy mivel, de
soha.
A Kőszegi Várszínházban friss rendezésed megy.
Igen.
És azt gondoltam, hogy nyilván erről is beszéljünk, de hogy a szabadtéri színház és a kőszínház közti különbséget te megéled, nyilván teljesen más itt rendezni, ott rendezni, szóval ez is egy ilyen gazdagsága ennek a szakmának, hogy van ilyen lehetőség is, és gazdagsága a te életednek is.
Hát, én amikor végeztem 93-ban, akkor még a zártabb társulatok voltak jellemzőek, és akkor nyáron találkozhattunk más színházbeli kollégákkal, és ez egy fantasztikus.
Ez a vakáció.
Így van, Gyulán például, én ugye nemzet is lévén, így alapvetően Gyulán dolgoztam, mint nyári színház, és ez így meg is maradt, úgyhogy én igen, most kaptam a Gedeon József Teátrum díját, nagy megtiszteltetés, hogy nekem ítélte a szövetség, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, de az érdekes az volt, hogy fölkaptam rá a fejem, hogy miért én, hát annyian dolgozunk a nyárban, és tényleg hál' az Istennek, tehát nyáron sem áll meg a színház, és elég színes a felhozatal, tehát azért, hogy mondjam, tehát hogy azért...
És a Covid óta meg pláne.
Mutasson nekem még egy olyan országot valaki, ahol ennyi előadás megy az évben, ennyi különbözőféle, ennyire sokszínű virág nyílik, és még nyárban is ugyanez jellemző, és ez szerintem fantasztikus. És akkor, hogy utána számoltam, meg kérték, hogy számoljak utána, hogy valóban 22 éve rendszeresen dolgozom a nyári színházak érdekében, vagy a nyári színházak munkáiban, és én magam sem gondoltam volna. Azon túl meg nagyon hiszek abban, hogyha egy kőszínházat igazgatok, vagy vezetek, akkor érdemes egy nyári színháznak összeállni egy kőszínházzal, mert infrastruktúrát ad, mert a szállítás és egyebek és műszaki része is megoldva. Kettő, nagyon sok olyan produkcióban voltam jelen, rendezőként is, színészként is, ahol ültünk a nyári előadások után, és rájöttünk, hogy ez volt a temetés, és eljátszottuk 4-szer vagy 5-ször, és utána rengeteg energia és munka ment a levesbe, és már nem bukkanhatott föl sehol. Mindig elhangzik, hogy na majd menedzseljük, na majd akkor megpróbáljuk megszervezni, de általában ezek, hogyha a realitást nézem, nem igazak. Ha egy kőszínház áll egy nyári színházi munka mögött, akkor ott egy kicsit garantált a szeptemberi továbbjátszás. Például a Hippolyta Lakályt visszük most vissza Kőszegre, ezt tavaly mutattuk
tavaly
be.
Volt,
egy
igen.
Évig játszottuk a Bartók színpadján, és most visszahívták Kőszegre, mert akkora siker volt, hál' Istennek. És hát erről beszélek, tehát és boldogan játsszák a színészeim, és imádják. De valóban most Kőszegen követhettem el május közepén egy történelmi darabot, Széchy Máriáról szól, a Veselényi összeesküvés. A háttér története nagyon nagy sikerrel ment, ez is föl fog bukkani nyáron, és most egy új korprodukcióban készülő darab készül, a Felső szomszéd. Laurence Gilles, francia szerző az elkövető, és Karácsony Ágnes volt a dramaturg. Ez egy 4 személyes darab, és ezt most mutatjuk be július közepén a Kőszegi Várszínházban. Ez a Rózsavölgyi és a Kőszegi Várszínház produkciója.
Van ilyen, hogy színészet vagy rendezéssel közelebb hozzád?
Jaj, nincs. Úgy szoktam mondani, hogy én nekem nem törvényszerű, hogy igazgatnom kell, és nem is volt benne a pakliban a terveim között. Illud István mesterem vágta hozzám ezt a baltát, és belém látta ezt az egész dolgot.
De ez még itt fönt, a Magyar Színházban.
Igen, a Magyar Színházban, így indult. És hát valóban az egy olyan medence volt, amiben nem, hogy mély víz nem volt, de még víz sem, és ugrani kellett is úszni. Nem volt egyszerű, de rengeteget tanultam belőle, aztán folytatódott ez az irányú életem, hogy igazgatás. De tényleg nem volt benne a pakliban. Egyébként nagyon szeretem. Most már talán bele is értem. A rendezés az a tanításon keresztül jött, tehát, hogy először elkezdtem diákokkal foglalkozni, ebbe is úgy befűztek. Tehát én nem vagyok ez az előre tervezgetett, tudatos fajta, hanem picit úgy szeretem, hogyha jönnek úgy a dolgok, és akkor azokat észreveszem, és kihasználom nyilvánvalóan, hogy élek a lehetőséggel, de nem tervezek mindent agyon előre. És így indul, de ezt is Illud Istvánnak köszönhetem a rendezést. Első nagy színpadi rendezésem a Cyrano de Bergerac volt a Magyar Színház nagy színpadán, az se volt egy egyszerű történet. És örömmel csinálom, mert teljes a szabadság. Én nagyon szeretek dramaturgokkal dolgozni, például, és adaptációkat csinálni, tehát drámákat írni, mert nem nulláról kezdünk valamit, hanem mínuszról szinte, és mikor dramaturggal dolgozunk, akkor az a szabadság is megvan, hogy mi építhetünk föl egy darabot. Nekem van egy vízióm, egy elképzelésem egy regényről például, Szabó Magda Ősz című kisregénye így készült el szintén a Rózsavölgyiben, és volt egy vízióm, és ezt a dramaturggal drámává tudtuk varázsolni, illetve főleg ő, én csak ott hebegtem, habogtam, gagyogtam, és akkor ebből született nagyon egy nagy sikerüladás, és hát a rendezőnek a szabadsága, hogy mindenért ő felel, tehát a fény, a jelmez, a díszlet, a kellékek, a ritmus, a minden, tehát az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen globális játék, és egy fantasztikus munka, és szeretem, hogyha a színészeim szeretik csinálni az adott szerepeket az előadásaimban, és jól érzik magukat benne, itt is a bizalom egy nagyon fontos kulcsszó. A színészet, az pedig ne értse senki félre, ott egy picit kipihenem magam. Tehát ott nem akkora, ott a legkisebb a felelősség, ott is van persze, de hát az őrült szent játék estéről estére, aznap estére szólóan, azzal a közönséggel, és ez egy közös játék, tehát nem csak mi játszunk, a közönség is játszik velünk.
Tehát hát meg az egy más hogy húr rád a fény, tehát ez
igen,
érdekes, igen, amit mondasz, és a felelősség is. Azt látom, hogy tényleg nagyon lelkes vagy minden területen, és ez jó, hiszen az ember akkor jól érzi magát, és nyilván nem lehúzni akarom itt a beszélgetés végére, de az a kérdés bennem, hogy főleg te, aki ennyi területre rálátsz, mit gondolsz, hogy milyen helyzetben van most a szakma? Sokaktól hallom, hogy nagy a túlképzés, sokaktól hallom, hogy kevés a lehetőség pont talán emiatt. Sokaktól hallom, hogy épp hogy víz felett maradás. Szóval, hogy ki tett most az átlagnál jobban?
Hát nem tartom nehezebbnek, mint pár évvel ezelőtt, vagy pár tíz évvel ezelőtt, akkor is nehéz volt a helyzet. Akkor is harcolni kellett a felmaradásért. Én megmondom őszintén, ebben és ebben semmifajta politika nincs, mert soha nem voltam semmifajta politikai pártnak sem, iránynak a tagja. Mindig próbáltam belga maradni és középen, az adott intézményt védem, amiért felelős vagyok, és az adott egzisztenciákért, akik dolgoznak az intézményben, és ez viszont... Itt viszont oroszlánként harcolok, ha kell, de ez nem politizálás. Mindig is próbáltam szakmai síkon megmaradni, nem könnyű, mert vagy ide, vagy oda csapkodják az embert, tehát azért talán most már így tényleg 54 évesen elfogadták, hogy engem a politikával békén lehet hagyni, viszont mindennel meg lehet találni, ami szakmaiság, vagy meg lehet keresni, bátran, politikától teljesen függetlenül. És nem is engedem be, de hál' az Istennek azt látom például, hogy a politika, ami szerintem egy métej, a művészek területén szerintem tehát nem szabad. Lealacsonyítja, lehúzza, lerántja. Pláne a napi politika. Hát aminek a színvonalát most meg aztán tényleg hagyjuk, és még milyen év vár ránk. Na mindegy, ne menjünk ebben nagyon bele. Talán csak próbáljuk meg túlélni, és az épp eszünket és a humorérzékünket megőrizni. Ez szerintem a legfontosabb. Pláne most. És nem engedtem sose, de azért azt kell mondjam, hogy bármilyen színházi munkában vagyok, hál' az Istennek a szakma és a színház és a színészek, és munka közben mi nem politizálunk. Végszóban nincs politizálás. Ott nincs, ott végszó van. És ott nem esik ezekről szó. Tehát valahogy a színház ezt munka közben ki tudja szorítani maga közül, és ez még a mai napig megvan, és ezt jó érzés. Jó érzés látni. Én még nem láttam olyan kollégát, aki úgy játszott volna egy másikkal, mert más nézeteket vall politikailag, hogy ez átszínezte volna a színpadi mondani valóját.
Ez vagy a jelenlétét.
Igen, így van. Tehát mi alapvetően gyerekek vagyunk, és játszani szeretünk, és tehát az összes többivel minket békén lehet hagyni. Azt gondolom. A másik része pedig az, és ez megint csak nem politika, hogy nagyon nagy kincs a magyar színház művészet. Nagyon nagy múltú kincs, és ehhez kell a magyar közönség, és ez a kincs, ez a magyar közönség lelkében is jelen van. És erre nagyon kell vigyázzunk. Ez egy iszonyatosan nagy felelősség. Kimutatott statisztikák vannak arról, hogy a múlt évben és az előtti évben is rendszeresen, és a Covid után pláne Magyarország lakosságának több mint a fele színházban volt. Ez persze egy nagyon nagy átlag, de akkor is egy gyönyörű szám. Ez a Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, Újvidék, tehát ez a tengely. Ez egy őrült módon és elképesztő módon működő színházi tengely. Egy picit nyugat is, egy picit szláv is, vagy kelet is ilyen szempontból. És erre nagyon kell vigyázzunk. És ez egy nagy felelősség, és megmondom őszintén, hogy az se történt még meg velünk, és ez jó, hogy az állam még nem vonult ki a magyar színház kultúrából. Ha kivonul, és kikerülünk a piacra egy az egyben, mint hogy ezt már többen pedzegették, meg voltak ilyen tervek, meg egyebek. A mai napig még szerencsére azért nem történt meg. Vannak persze, hogy mondjam, társulások, akik kénytelenek, meg egyebek.
Hát ott vannak a legnagyobb problémák.
Így van, hiszen ahonnan
kivonult, ahonnan, akiknek nem fogja a kezét.
Így van. De és azzal sem értek egyet, mert virágozzon minden virág, és mindenre szükség van, és tényleg így gondolom. Igen. És én, mint közszínházi, alapvetően szeretek lehetőséget adni olyan társulásoknak, csapatoknak, akik nehezebb helyzetben vannak, és nehéz helyzetben vannak, de ettől függetlenül még a magyar állam a magyar színház kultúrában jelen van. És annál jó ég, hogy ez így is maradjon, megmondom őszintén. Mert az lesz egy cudarvilág, és az egy nagyon nagy, hogy mondjam, bevételorientált, néző, hogy mondjam, kielégítő bulvárosodást fog jelenteni, hogyha mindenki kikerül a piacra.
Hát adná a ég, hogy benne maradjon, és hagyja, hogy csinálja a dolgát. Tulajdonképpen szerintem így lenne rendben,
ez lenne hogy, a jó, igen.
Hogy a fenntartás az létezzen, és közben pedig virágozik minden virág, igen, ebben azt hiszem, hogy ezt
a kulturáltságot el kéne érni.
Így van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked. Örülök, hogy beszélgethetünk.
Köszönöm a meghívást.
Őze Áron, Jászai Mari díjas színész, rendező, a Dunaújvárosi Bartók Színház igazgatója volt a vendégem, a Pont Jókor pedig ezzel most véget ért.